Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai estén is sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Örülök azoknak, akik követik ezt a műsort, együtt gondolkodunk gazdasági problémáink keresztény, katolikus szemléletű elemzésével. Mai témánk a magyar költségvetés helyzete és kilátásai. Mire költünk és miből? Az államadósság és eladósodás világméretű problémáját a korábbiakban részletesen megbeszéltük, hangsúlyozva a pénztömeg felfúvódásának, a pénzügyi luftballonnak a veszélyeit és kárait. Miből lesz az államadósság és növekedése? Nagy mértékben a költségvetési hiány kumulálódásából, a kamatos kamatterhek növekedéséből, a valuta, illetve deviza leértékeléséből, az infláció hatásából és a spekulatív nemzetközi pénzmozgásokból. A Maastrichti stabilitási kritériumok között egymás mögött szerepel, összekapcsolva, az államháztartási hiány és az összes adósság maximalizálása. Ebben az szerepel, hogy az államháztartási hiány legfeljebb a bruttó hazai termék, GDP, ebben az szerepel, hogy az államháztartási hiány a bruttó hazai termék értékének legfeljebb 3%-a lehet egy évben, és az összes adósságállomány pedig 60% az éves GDP-hez viszonyítva. Most a legtöbb országban ennél jóval több. Az államháztartás ugye legfontosabb tétele, ezért gyakran rádióban, televízióban majdnem szinonimként beszélnek az államháztartási hiányról és a központi költségvetésről. Hát valójában a központi költségvetés az része az államháztartásnak, mégpedig döntő része, és ehhez járulnak még ugye a regionális és helyi költségvetések, a társadalombiztosítási és nyugdíjalapok, és az elkülönített állami pénzalapok. Nézzük meg a magyar költségvetési politikát. Jelenleg, immár évek óta a magyar költségvetési politika igen nehéz körülmények között működik. A nemzetközi kereskedelmi problémák, a háború minket is érintő következményei, a COVID-járvány súlyos károi, emberi, elsősorban emberi, de emellett súlyos gazdasági problémát is jelentenek. Ugyancsak súlyos teher a nemzetközi migráció Európában, a nyersanyagok és az energiaárak drasztikus emelkedése a világpiacon, amelyre nekünk nincs igazán befolyásunk, nekünk jó reagálást kell kialakítanunk. A magyar költségvetési politika igen sikeres abban, hogy sok jó célt finanszíroz. Kiemelném a családtámogatásra, az édesanyaság támogatására fordított összegeket, az adókedvezményeket családoknak, kis- és középvállalkozóknak, az otthonteremtés és felújítás segítését, a 13. és fokozatosan a 14. havi nyugdíj bevezetését, a kultúra, az egyházak tevékenységének támogatását, a sport és közösségi infrastruktúra fejlesztését. Ezek így összességében mindegyik egyenként is jó, előrevívő, együttesen pedig társadalmilag és gazdaságilag igen pozitív, főleg emberileg jó prioritásokat jelentenek. 2026-ra a költségvetési hiány cél a bruttó hazai termék értékének 3,7%-át irányozza elő. Tehát a sok évi és Európai Unióban is 4% fölötti deficitek helyett 2026-ra az eredmény szemléletű költségvetési hiány cél 3,7% lenne. Ez a 2025 végére megvalósuló körülbelül 4%-4,5% közötti hiányhoz képest mérséklődést jelentene. családi kedvezmény összegének emelése nagyon fontos, szociális szempontból, a jövő szempontjából is, és 2026-tól a már adómentes 4 és 3 gyermekes édesanyák után a 40 év alatti 2 gyermeket nevelő édesanyák, illetve a 30 év alatti 1 gyermekes édesanyák is adómentességben részesülnek. Ez páratlan kedvezmény a világon, és indokolt, mert ez egy egyértelmű, a családbarát politikának egyértelmű jele a gazdaságpolitikára lefordítva. A költségvetési törvény makropályája szerint a GDP 2025-ben mintegy 2%-kal emelkedne tervezet szerint, és 2026-ban ennél némileg magasabb növekedést terveztek be. Hát látjuk, hogy a 2025-ös év negatív fejleményei, világgazdasági problémái, minket érintő említett negatív hatásai miatt a hazai GDP az első fél évben 0,8%-kal növekedett. 2026-ra nagyon jó lenne, ha legalább egy 2%-os reál növekedést lehetne elérni. Na most a kormányzati adócsökkentések arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejlesztésekkel olyan helyzetet kell teremteni, hogy a összhangba kerüljen az eddiginél nagyobb mértékben a bevétel és a kiadás, főleg az egyenleg javításával. De ez ne a restrikcióra épüljön, hanem a fejlődésre. Na most a GDP 3,7%-ának megfelelő költségvetési hiánycél meghaladja a Maastrichti 3%-os kritériumot, azonban a védelmi kiadásokhoz kapcsolódó mentesítés aktiválása után a hiány és a nettó kiadások alakulása összhangban lehet az elvárásokkal. Hát ugye ez is súlyos tehertétel, hogy a elfogadott többségi határozat a NATO keretében, hogy az országok a jelenlegi 2% körüliről, vagy az alattiról 5%-ra emeljék a védelmi kiadások arányát a költségvetésben, a GDP-hez képest. Na most kérném szépen, Magyarországon ez az arány valamivel meghaladja a 2%-ot, 2,1%, de az 5%-ra való emelés 2,5-szeresére növelni a védelmi kiadásokat, így a polgári célokra kevesebb jutna. Tehát azért ez egy súlyos tény. Na most a központi költségvetésnek az egyenlege a 2026-os törvény szerint 4,4%-nak kellene lennie. Az önkormányzatok egyenlége lényegében kiegyenlített, és az államháztartás pénzforgalmi egyenlege, tehát a befolyó bevételek és a kiadások szintén összességében 4,4% negatívumot mutatnak fel. Ez abszolút számban mérve a törvény alapján 4200, több mint 4200 milliárd forintot jelent. Ez azért érdekes, ez a 4400 milliárd forint, mert körülbelül ugyanennyit költünk éves kamat kiadásokra. Tehát itt kapcsolódik össze a költségvetési hiány finanszírozása és az államadósság, hogy az államadósság után ilyen hatalmas összeget kell kiadásokra költeni, kamat kiadásokra, tehát ha nem lennének ezek a kamatterhek, akkor teljesen kiegyenlített lehetne a magyar költségvetés. Na most kérném szépen, az államadósság hogyan alakult? A 2025-ös év elején 73,1%-ot határoztak meg, a 2026. évi várható államadósságot ennél valamivel alacsonyabbra szeretnék, de látjuk, hogy jelenleg a 74-75-ös sávban mozog. Kérném szépen, hadd jegyezzem meg, a költségvetési hiány és az államadósság mérete szempontjából is Magyarország jobban áll, mint a korábban nagyon stabil Ausztria. Tehát látjuk, hogy a nemzetközi problémák, az említett válságok hatásai a többi közép-európai országot is súlyosan érintették. 2025-ben a költségvetés a háztartások fogyasztási kiadásaiban 4,1%-os növekedéssel számolt, a közösségi fogyasztásban 0,4%-kal és a bruttó állóeszköz felhasználásban 2,3%-kal. A végleges adatokat majd 2026 tavaszán meglátjuk. Minden esetre a bruttó állóeszköz felhalmozás, tehát a beruházások pénzügyi fedezete és annak elköltése a bruttó beruházásokban 2024-ben mínusz 11%-os hiány volt, és az idén is az eddigi folyamatok szerint nettó visszaesésre kell számítanunk. Az export minimálisan nőtt, az előirányzat szerint az export 3%-kal, az import 3,6%-kal, az eddigi tendenciák alapján az MNB 0,5-0,6%-os növekedést mutat. 2025-ös költségvetés 4,5%-os inflációval számolt, ezt szeretnék körülbelül 1%-kal alacsonyabbra vinni 2026-ban. A keresetek igen jelentősen nőttek, jobban, mint a termelékenység, és ennek következtében a bruttó keresetek 8,5-9%-kal nőttek 2025-ben, és 2026-ra a költségvetés több mint 10%-os bruttó átrakkeresett növekedéssel számol. A foglalkoztatottak száma minimálisan növekszik, de lényegileg a lehetséges foglalkoztatás szintet a 10 év alatti, 12 év alatti 1 milliós növekedéssel lényegileg elértük. Na most a bevételek hogyan is alakulnak? A gazdálkodó szervezetek befizetései meghaladják az előirányzatot a jövő évben remélhetőleg, tehát itt még a költségvetési tervhez képest is pozitív fejlemény várható. Az extra profit adók többségét ugye már 2022-ben bevezették, és számottevő részük változtatásokkal 2026-ban is hatályban marad. A társasági adó igen alacsony, Európa szerte körülbelül a második-harmadik helyen áll, és az ebből származó bevételek nagyon lényegesen ösztönzik a gazdaságot. És az a tény, hogy nálunk ilyen alacsony a vállalati adóteher a társasági adóra vonatkozóan, ez egyben egy gazdaság ösztönző stimulást jelent. Most a pénzügyi szervezeteknél külön adó van, ugye ez azért van, mert Magyarországon a pénzügyi szervezetek, bankok nagyobb extra profitot érnek el, mint a közép-európai országok vagy az EU átlaga. Tehát azért működnek rentábilisabban, mert magasak a bankköltségek, az illetékek, a bankolással kapcsolatos összes illetékteher, és emiatt, tehát nem egy többlet teljesítmény miatt magasabb a bankok profitja. Az energiaellátóknak a jövedelemadóját igyekeznek csökkenteni, és ez attól is függ, hogy az energiaellátó vállalatok hogyan és mennyiért tudják a világpiacon az olajat beszerezni. Ez az egyik ügy. A legnagyobb tétel még a szállítási költségek. Nagyon jól tudjuk, hogy a horvát vezeték használati díját háromszorosára emelték a 2-3 évvel ezelőttihez képest. A kiskereskedelmi adóból származó bevételek is nagyon lényegesek, és meg is haladják valószínűleg 2026-ban is az előirányzatokat. Ez összességében azt jelenti, hogy a központi költségvetés adó és járulékbevételei mintegy 31 ezer milliárd forintot tesztek ki, tehát rendkívül nagy összeg. Ezzel kell jól sáfárkodni. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 11.600 milliárd forintot tesznek ki, tehát az általános forgalmi adó mellett a jövedéki adó, a regisztrációs adó és a pénzügyi tranzakciós illetékek játszanak ebben szerepet. a lakosság befizetései nagyobbak, mint a gazdálkodó szervezetek befizetései, tehát elsősorban a személyi jövedelemadó a legnagyobb tétel ebben. Na most itt is az egy kulcsos személyi jövedelemadóból nemzetközi tapasztalatok szerint több alacsonyabb adókulcs átlátható, jól beszedett adórendszerben több folyik be, mintha több kulcsos adóval, adóelkerülésre, fekete gazdaságra vagy egyebekre menne a pénz. Tehát nem az adókulcsot, hanem az adóbevételt kell optimalizálni. Na most kérem szépen, az uniós bevételeknek, hogyha befolyna, amit az Európai Unióból bevételként, amire számíthatunk, akkor az közel 2000 milliárd forintot jelentene, hát majd meglátjuk a jelenlegi, mindenki által hallott, ugye turbulens viszonyok közepette, hogy ebből mennyi folyik be. És ha bevételi tételeket, ezeket mind összegezzük, akkor a költségvetés 34 ezer milliárd forint bevétellel számol. Most kérném szépen, a személyi jövedelemadó esetén, ugye a családi kedvezmény keretében igénybe vehető adó és járulékkedvezmény összegek az idei év első feléhez képest, tehát 2025 első feléhez képest, 2026-ban a kétszeresükre emelkednek. Az egygyermekesek kedvezménye 26. január 1-től 20 ezer forintra, a két gyermeket nevelő kedvezménye gyermekenként 40 ezerre, és a három vagy több gyermekesek kedvezménye pedig eltartottanként 66 ezer forintra emelkednek. A három és négy gyermekes anyák mellett a 40 év alatti két gyermekesek, valamint a 30 év alatti egygyermekes édesanyák is adómentességben részesülnek. Ez páratlan világviszonylatban. Ezzel szemben nézzük meg a kiadási oldalt, hogy miként alakul a kiadásoknak a programozása. A központi költségvetés alrendszerének elsődleges kiadásai a törvény várakozásánál alacsonyabbak is lehetnek, ugyanakkor a pénzforgalmi kamatkiadások az állam a költségvetés számára mintegy 60 milliárd forinttal magasabb lehetnek a tervezetnél, ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak. Ezek az MNB hivatalos adatai. De most a közösségi költségvetésben a közösségi költségvetés előirányzata több mint 1000 milliárd forint, ami közel 12%-os növekedést jelent. Az energiaárak miatti kompenzáció, tehát a rezsiárak alacsonyan tartása igen jelentős, de a nemzeti jövedelemhez, illetve GDP-hez képest a lakossági rezsivédelem mintegy 800 milliárd forintot tesz ki, tehát valójában arányában nem túlzottan magas, viszont a rezsivédelmi kiadások nagyon jelentősek az életszínvonal és az egész lakossági életminőség szempontjában. Konkrétan a lakossági rezsivédelem mellett még a közfeladatot ellátó intézmények rezsikompenzációja szerepel, a vízközmű fejlesztés és ellentételezés kiadásai, és a villamos energiatermelés, mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése, és emellett a közszolgáltatások energiaköltségének támogatása is. Na most a lakástámogatások 2026-ban az előirányzat szerint több mint 430 milliárdot fognak kitenni, és ez jelentősen magasabb a 2025. évinél. Az idei évben indult vidéki otthonfelújítási program hatása is igen jelentős. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Alap előirányzata szintén növekedett. Tehát látjuk, hogy mindenütt reál értékben igyekeznek a támogatásokat fenntartani és növelni. Ezt nagyon pozitívnak kell tekintenünk. A babaváró támogatás, ez igen jelentős a lakossági programok kiadásai között. A lakástámogatások finanszírozására közel 440 milliárd forintot tartalmaz a törvény. És érdekes megemlíteni, hogy a diákhitel konstrukcióra, a felsőfokú tanulmányokat folytatók mintegy 12 milliárd forintot kapnak, és az erre nem jogosult munkás hitelkonstrukcióban viszont 33 milliárd forint kiadási előirányzatot tartalmaz a törvény. A vállalatokat a kis- és középvállalatok támogatási rendszere mellett a Széchenyi kártya programok segítik. Mennyivel kell hozzájárulnunk az Európai Unió költségvetéséhez? Ez a magyar költségvetés kiadásában mintegy 800 milliárd forintot jelent, tehát ennek majdnem háromszorosát kellene megkapnunk, ha minden beérkezne. Magyarország teljesen pontosan fizetett, és fizet mindig, és hát ugye a visszatartott pénzeknek a befolyásától pedig sok függ. Itt, ha összefoglalnánk, akkor a központi költségvetési szervek nettó saját kiadásai nagyon lényegesek, és a társadalombiztosítási alapok kiadásai hasonló nagyságrendűek. Mindkettő több mint 11 ezer milliárd forint. Itt is a kamatkiadások nettó 3 ezer milliárd forintot tesznek ki, így az előírázott tényleges kiadások mellett, a 35 ezer milliárd forint mellett további 3 ezer milliárd forint megy kamatra, és a kiadási tételek összesen pedig meghaladják a 38 ezer milliárd forintot. Tehát ezt azért említettem, hogy ezt mindenki ugye viszonyítani tudja a 88 ezer milliárd forinthoz, ami jelenleg nominálisan a GDP összege. Na most hát oda kell figyelnünk a kamatokra, kiemelt figyelmet kell fordítani a hazai túlzott deficit eljárásra, de itt is jó hír volt 2025 tavaszán, hogy az Európai Bizottság megállapította, hogy Magyarországgal szemben indított túlzott deficit eljárás keretében nincs szükség további lépésekre. 16 tagállam, köztük Magyarország igényelte a nemzeti mentesítési záradékot, hát amiatt, hogy a rendkívüli helyzet és a védelmi kiadások legyenek csökkenthetők a 3%-hoz képest, ne számítsák abba bele. Az extra profit adó intézkedések összesen 500 milliárd forintot jelentenek, tehát ez a GDP 0,5%-át jelenti, hát ahhoz képest, hogy a sajtóban, rádióban mennyi kritika éri ezeket, ahhoz képest nem túl nagy összegről, de a költségvetés számára fontos bevételről van szó, és főleg azért, mert a banki extra profit adó jelentős bevétel és a többletadó kulcs egyben jelzi, hogy extra profit keletkezett, és az a duplájára növekedett a 2-3 évvel ezelőttihez képest reál értékben. A kiskereskedelmi adó az megmarad természetesen, mint minden országban. 500 millió forint adóalapig viszont 0% a mérték, e fölötti adóalapra 30 milliárd forint adóalapig 0,1% helyett 0,15% az adókulcs, és a 30-100 milliárd közötti sávban pedig 0,4% helyett 1%. Na hát ezért mondtam el ezeket a százalékokat, hogy lássuk, hogy milyen nagyságrendekről van szó. A családtámogatásoknak és azok hatásainak, költségvetési hatásainak is, de főleg a családokat érintő pozitív hatásainak külön előadást szeretnék szentelni. Kérem szépen, hát megbeszéltük a prioritásokat, viszonylag sok számmal igyekeztem bizonyítani az arányokat, és ez azt jelenti, hogy a központi költségvetés felelősen gazdálkodik, csak az a lényeg, hogy a bevételek és kiadások alakulása várhatónak megfelelő, vagy annál kedvezőbb legyen. Adventben vagyunk. Adventus Domini, az Úr eljövetele, szép régi magyar kifejezéssel Úr jövet. Mi is kelünk útra, a betlehemi pásztorokkal és a napkeleti bölcsekkel, a három királlyal, hogy elérkezzünk a betlehemi Jézushoz, és ő a szívünkbe költözzön. Vele Istenre, önmagunkra és egymásra találunk. A boldogságos Szűz Máriát is köszöntjük. December 8-a a szeplőtelen fogantatás ünnepe. Ezért adventi programunk Máriával Jézushoz. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.